16. Az épület kívülről vízparti hétvégi háznak látszott, benyitottam. Első pillantásra átlagos sivár nappali szobának tűnt. Mindössze két fotel és egy alacsony dohányzóasztal állt a helyiségben. Az asztalon A4-es gépelt papírköteg hevert. A sivár falak világos barnára voltak festve. A kopott padlón sehol egy szőnyeg. Emiatt látszott első pillantásra lakatlannak. A helyiség másik végén egy ajtót pillantottam meg. Odaindultam, remélve, hogy talán ott találok valakit. Mire a tér közepére értem, már nyílott is a szemben lévő ajtó. Egy csinos, szőke, hosszú hajú 40 év körüli hölgy jött be a szobába. Meglepődtem, mert nagyon hasonlított Madonnára, az énekesnőre. Egy részes, világos, rózsaszínű ruhát viselt. A szoknya alól kiszélesedett, a felső részét pazar fekete csipkés pán tartotta. Ugyanolyan csipkéből készült a széles pánta a derekán is. A hozzáillő ruhája azt bizonyította, hogy ért a divathoz. Szia! Mondta hozzám fordulva, és az asztalka felé sietett. Leült a padlóra úgy, hogy szétterítette szoknyáját. Elvette a papírköteget az asztalról, és olvasni kezdte a szöveget. Ekkor jobban szemügyre vehettem. Nem is Madonnára, hanem inkább Meryl Streepre, a híres színésznőre hasonlított. Nem tudtam eldönteni, hogy ki is ő, megkérdezni sem mertem. Ő le ide mellém fordult hozzám. Szó nélkül engedelmeskedtem. A kezembe nyomott egy jókora irodai kézi tűzőgépet. Az oldalakat, amelyeket elolvastam, majd tűzd át ezzel a géppel, mondta. Szó nélkül végeztem a rám bízott feladatot. Kis idő múlva kifogyott a gépből a tűzőkapocs. Újra kellett tölteni a számomra ismeretlen típusú fehér műanyag szerkezetet. Első pillantásra úgy tűnt, mintha 3D nyomtatóval készült volna. Addig babráltam, amíg sikerült szétszednem. A tűzőkapcsok tárát is nagy nehezen megtaláltam. Amikor újra töltöttem, a színésznő kivette a kezemből a gépet, és saját maga kezdte tűzdelni a lapokat. Rápillantottam a szövegre, mindjárt tudtam, hogy szövegkönyvről van szó. Valaki filmet készül forgatni. Mivel láttam, hogy nincs többé szükség rám, felálltam és elindultam a másik helyiség felé. Amikor a háta mögé értem, lehajoltam és megcsukoltam a tarkóján a hosszú haját. A nő felém fordította a fejét, és arckifejezésén láttam, hogy köszönetet mond. Átértem a másik szobába. Csak miután becsukódott mögöttem az ajtó, akkor vettem észre, hogy mezítelen vagyok. Találnom kell valamit, hogy felöltözzek. A szobában három nagy, csíkos rongyzsák állt. Feltételeztem, hogy ruhanemű van benne. Kinyitottam a hozzám legközelebb állót. Sok volt benne a ruha, köztük férfi boxer típusú alsónemű is. Kihúztam egy óriási méretűt. Egy méter átmérőjű is lehetett. Félredobtam és nyúltam a következő után, az még nagyobb volt. Kiborítottam az egészet, de nem találtam megfelelőt. Kénytelen voltam tovább kutatni, kiborítottam a következő nagy zsákot is. Láttam, hogy azzal sem lesz szerencsém. Csupa vékony női ruhát, hálóinget és különféle alsóneműt tartalmazott. Ha a harmadik rongyzsákban sem találok nekem való öltözéket, akkor nagy bajban leszek. Csak abban bíztam, hogy a harmadik, mint ahogy a népmesékben is, a hármas szám szerencsét hoz. Izgatottan nyitottam ki a zsák száját, amikor belépett Vinus. Végignézett rajtam, és csak annyit mondott, ne keresd ott. Mintha tudta volna, mit is keresek, majd folytatta, mindjárt adok neked ruhát. Kinyitotta a nagy fali szekrényt, amelyet eddig észre sem vettem, mivel olyan fehér volt az ajtaja, mint a fal. És ott megpillantottam a szépen felsorakozott ruhákat, a polcokon pedig a temérdek fehér neműt. Külön voltak a férfi és külön a női alsók. Vinusa a férfi részből kihúzott egy szürke boxer alsót és odavetette felém. Felvettem. A mérete pont megfelelt. A ruhák közt talált nekem inget, nadrágot is. Ott helyben felruházott. Rákérdeztem, hogy tulajdonképpen kié ez a sok ruha nemű. A stábé. A kosztümösök a forgatásra innen viszik a ruhakellékeket. Ez mind a filmezéshez kell. Lementünk az udvarra. Ott már várt ránk Lazo, a rendező és a forgatócsoport többi tagja. A helyszínre kellett indulnunk. Ott újra találkoztam a középkorú színésznővel, akinek a szövegkönyv tűzdelésében segítettem. Alig ismertem rá. Most egy testhez álló fekete és aranysárga szövésű szűk ruhát viselt, mellei között hosszú merőleges kivágással. Jól nézett ki benne. Kezet fogtunk. Hivatalosan is megismerkedtünk. Ibolya vagy Ibolyka valami ilyen virágnevet mondott. Észrevette, hogy jól megfigyeltem. Ez a kosztümöm, ebben fogok szerepelni az éttermi jelenetben, mondta. Lázó mellett egy fiatal színésznő is állt. Mindketten mosolyogva beszélgettek. Odaléptem hozzájuk. A rendező bemutatott a színésznőnek. Ő is divatos öltözéket viselt, rövid farmer sortot, ujjatlan mintás pólót, amelyen széles nadrágtartó díszelgett. Elindultunk a forgatási helyszín felé. Nem kellett messzire menni. A zombor melletti Ferenc József csatorna füves töltésén közlekedtünk. Gyorsan előbukkant a halászcsárda. Lázó annak az éttermében tervezte a forgatást. A helyszín szűkösnek tűnt, csak néhány asztal állt benne. Az egyik fal teljesen be volt üvegezve, szép kilátás nyílt a nádasra. Mindjárt az jutott eszembe, be lehet majd komponálni egy jelenetbe. A mennyezetet faoszlopok tartották, szinte az egész helyiséget faburkolat borította, így nagyon hangulatossá vált az egész terem. A rendező a két színésznőt a legközelebbi asztalhoz ültette egymással szembe. A kamerának úgy találtam helyet, hogy a terem egyik sarkába állítottam fel. Így a színészek az előtérbe kerültek. Ibolya, az idősebb színésznő a kamera felé, a fiatalabb, rövidnadrágos lány pedig háttal, de arccal féloldalt helyezkedett el a kamera előtt. Hogy a rendező kísérni tudja a jelenetet, egy monitort állítottam fel a rendezői szék elé. Egy kis gond is adódott vele. Hol volt kép rajta, hol nem volt. Az is gondot okozott, hogy a kép többször csak a terem egyik részét, hol pedig az egész termet, de widescreenben mutatta. A widescreen valójában egy széles szögű képkeret. Néhányszor meg kellett ütögetnem, hogy működjön. Közben a rendező a színészekhez lépett. Rátenyerelt az asztalukra, és valamit magyarázni kezdett. Nem hallottam, hogy mit, mert a kamerával voltam elfoglalva. Kis idő múlva félreállt. Azt gondoltam, majd hozzám fordul, és megkezdjük a felvételt. De nem. Csak kisétált a teremből, és leült a fűbe, a vízparton. Szépen sütött a nap. Arcát a nap felé fordította. Napozott. Amikor a kamerát Ibolya felé fordítottam, azt vártam, hogy az arcát lássam. Ehelyett egy fekete mikrobusz jelent meg előttem. Hosszú, végtelenbe nyúló, egyenes, fekete úton haladt. A jármű ide-oda kígyózott. Olyannyira, hogy néha az útszéli port is felkavarta, amikor kicsit letért az útról. A kis buszt egy ismeretlen fiatalember vezette. Sötét szemüvege vakságot sejtetett. De hát ez lehetetlen. A látás sérült, nem képes járművet vezetni. A férfi ujjatlan, pántos, sárga alinget viselt. Mellette egy fiatal nő ült, a házastársa vagy a szeretője lehetett, mert szerelmes arckifejezéssel figyelte a férfit. Furcsa tarka rövid kardigánt viselt. Színeiben a hippi korszak öltözékeire hasonlított. Buja mellei kidomborodtak alatta. Előbb azt gondoltam, hogy valami tévéműsorról van szó. De amikor jobban belegondoltam, az nem lehet. A filmkamera nem televízió. Azt sem tudtam elképzelni, hogy ez a gép gondolatolvasó vagy a jövőbe is tud látni. Annak ellenére, hogy az egész jelenet valótlannak tűnt, nem tudtam szabadulni a hatása alól. Tovább néztem. Hátul a csukott raktérben egy molettebb idős asszony állt fehér ápolónői kötényben. Arca Ibolyáira hasonlított. Egy kisgyereket igyekezett tisztába tenni. A mezítelen gyerek, kisfiú, hol a pólyázó egyik, hol a másik oldalára gurult. Jó, hogy az asztal oldalait magasabbra szerkesztették, mert különben könnyen legurulna. Ez mind azért történt, mert a kocsi is így közlekedett. A gyermek jobb szeme be volt dagadva, és az ütéstől kék monokli is övezte. Mintha valaki felpofozta volna. Az idősebb nő feltehetően a nagymama lehetett. Átszólt a vezető fülkébe, hogy lassabban és egyenletesen vezessék a kocsit, mert így nem tudja tisztába tenni a babát. A gyerek közben sírni kezdett. A fiatalasszony hátra szólt, hogy inkább hallgattassa el, mert különben megint bemegy és felpofozza. Miután megfenyegette a mamát, a férfi felé fordult. Ugye igazam van, drágám? Hogy akar ez a némber védőnő lenni, ha még egy síró gyereket sem tud megnyugtatni? Szólt nevetve az asszonyka. A férfi a lány felé fordult, szájon csókolta. Közben lecsúszott a sötét napszemüvege. Szemei állásából látszott, hogy nem vak, csak kancsal. Teljesen megdöbbentem a látványtól. Gyorsan átirányítottam a kamerát a fiatal színésznő felé. De amikor felnéztem a kamera mellett, a két női szereplő kedvesen csevegett. Továbbra is ők voltak ott a helyszínen, nem pedig a két fiatal, a nagymama és a gyerek. Újra belenéztem a kamerába. Középkori lamellás szamuráj páncélba öltözött lovasok egy csoportja vágtatott felém. Elfordítottam a fejemet. Csak a csárda és a színésznők voltak jelen. Ismételten a kamerába néztem. Az egyik lovas hosszú kopját szegezett az ott álló lányra. A rövid nadrágos színésznő képmása volt. Sötét barna szakadt, piszkos ruhát viselt. Úgy nézett ki, mint egy parasztlány. A kopja dövésnek indult. Elrántottam a fejem. A csárdában nem történt semmi, csak annyi, hogy egy pincér sötét öltönyben és csokornyakkendővel a statiszták közé indult tálalni. Mögött egy másik pincérre hasonló öltözékben a két színésznő felé tartott. Nekik is feltálalt. Előkerült a bográcsban készült ebéd. A háttérben a mellékszereplők enni kezdtek. Rettegve néztem újra a kamerába. A fiatal színésznő mosolygó profilját láttam. Amikor átpásztáztam Ibolyára, ő is megjelent a képkeretben. Ismét átnéztem a kamera felett. Minden a legnagyobb rendben. Ott voltak a színészek és a statiszták is. Kint a füvön a rendező még mindig napozott, a jelen idő uralta a helyzetet. Vártunk, csak vártunk, de nem jött utasítás a forgatás megkezdésére. A mellékszereplők már rég megették az ennivalót, de nem történt semmi. A két főszereplő is elhallgatott, kifogytak a szövegből, de még mindig nem történt semmi. Az egyik pincér zavartan felém nézett, és tekintetével némán kérdezősködött. Csak a vállamat vonogattam, és a rendező felé mutattam. Ezzel azt tudattam vele, hogy tőle függ a forgatás kezdete, ő adja ki a parancsot. A két színésznő unalmában kacérkodni kezdett. A fiatal statiszták felé kacsingattak. Amikor a pincérek látták, hogy üresek a tányérok, hoztak ki még ételt. Egyesek félrelökték, mert már nem bírtak enni. Továbbra is csak vártunk, és vártunk. Én sem bírtam tovább a semmit tevést. Finoman odaszóltam Lázónak, hogy mi készen állunk, ami bennünket illet, kezdhetjük. A rendező csak legyintett, és megjegyezte, hogy ő még sajnos nem kész, és csak akkor lehet forgatni, ha majd ő is készen áll.